kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. A mai műsorban két izgalmas lélektani terület találkozásáról, két szakember közös munkájáról lesz szó. Hogy nem csak a külső vonásainkat, a testalkatunkat, a színeinket örököljük szüleinktől, hanem lelki hatásokat is, hogy hordozzuk akár generációkon át családunk történetének lenyomatait, azt a transzgenerációs kutatások régóta képviselik. A mesék gyógyító erejéről az utóbbi időben szintén egyre többet hallunk, olvasunk. A meseterápia módszertana ma már széles körben ismert. Hogy mi módon szövi át az életünket a szüleinktől, nagyszüleinktől kapott lelki örökségünk, hogy miként hatnak ránk a felmenőink által átélt nehézségek, és hogy hogyan nyújthat segítséget ezek felismerésében, a gyógyulásban, a meseterápia. Erről beszélgetünk Vaskor Gréta, család- és párterapeuta, meseterapeutával, és Mogyorósi Révész Zsuzsanna, pszichológus, traumaterapeutával. Transzgenerációs traumának azokat a traumákat nevezzük, amelynek hatásai akár több generációt is elkísérnek egy családon belül, vagyis a traumatizáltság tünetei azoknál az utódoknál is jelentkeznek, akik nem áldozatok, nem közvetlenül áldozatok. Mik a tünetei ennek? Mikor lehet gyanakodni arra, hogy transzgenerációs trauma hatás dolgozik?
Elsősorban azok a tünetei, amikor valaki úgy érzi az életében, hogy mindent megtesz azért, hogy valami változtasson, vagy jobban alakuljon, és egyszerűen nem megy, és nem érti, hogy miért lép mindig ugyanabba a gödörbe, és egyszerűen nem találja az okát. Ilyenkor lehet gyanítani, hogy a viselkedésében van valami olyan merev mintázat, amit nem vesz észre, valami, ami megköti. És tulajdonképpen ez a kötés az, ami lehet egy transzgenerációs hatás, akár az ősöktől, az előző családból, vagy még korábbi felmenőktől induló fontos utasítás vagy tiltás. És akkor ez az, amit nem vesz észre, mert ebben nőtt bele, teljesen természetes neki, viszont minden nap alkalmazza a viselkedésében.
Igen, ezek tulajdonképpen a kulturális szokásaink.
A kulturális szokásaink is. Igen. Tehát, hogy például az egyik kliensnél nagyon feltűnő volt, hogy nagyon sietős a mozgása, a viselkedése is, holott egyébként egy átgondoltan működő emberről van szó, intelligens, stb., de ezzel a sietéssel állandóan ilyen lihegő helyzetbe hozza magát, és ez rontja a teljesítményét. És hogy utána néztünk, utána gondoltunk az ő történetének, kiderült egy nagyon érdekes harmadik, visszafelé harmadik generációs esemény, mégpedig az, hogy a nagypapa munkatáborban vagy hadifogolytáborban volt, és volt egy lehetőség arra, hogy megszökjön. És ezt úgy tudta megtenni, hogy lélekszakadva rohant egy vonat után, úgy, hogy az utolsó pillanatban tudott felkapaszkodni, és ezt a történetet, mert szerencsésen sikerült neki megszökni, újra és újra elmesélték a családban, és lett is belőle egy olyan dolog, hogy nem csak, hogy amit ma megtehetsz, ne halasz holnapra, hanem amit most megtehetsz, az most azonnal tedd meg, és gyerünk, nehogy lekés valamiről.
De nagyon sok esetben nem is tudjuk, hogy mi van a háttérben, mert egy ilyen történet sem jár szájról szájra.
Így van, ha nem tudjuk, az nem feltétlenül kell, hogy az okot tudjuk, de ha észreveszünk, hogy van valami a viselkedésünkben, ami állandóan ismétlődik, és ugyanabba a csapdába vezet, akkor feltételezhetjük, hogy valamilyen merev gondolatrendszer mentén dolgozunk, élünk, és ezt érdemes feltárni, ezt a gondolatrendszert.
Akkor is, ha esetleg szeretjük, hogy ilyenek vagyunk, meg még ez is lehet, hogy mi ezt elfogadjuk magunkkal kapcsolatban.
Ha elfogadjuk, szerintem akkor nem érdemes nagyon bolygatni, mert akkor nem tudom.
Ilyesmire gondolok, hogy például ilyen sietős csináld, vagyok mondjuk én, nem vagyok ilyen, de ha ilyen lennék, hallottam már ilyet, és ez a gyerekemnek nem jó. Tehát átadom neki, így viselkedem vele, és ez őt nagyon zavarja, őt hibillenti. Akkor ez mindjárt nem egy jó örökség.
Az már mindjárt nem jó, így
tehát
van.
Tehát magyarul ő fog járni majd terapeutához, szegény.
Tulajdonképpen akkor kell ezzel foglalkozni, ha akár nekem, akár a környezetemnek tartósan nehézséget okoz.
Sokan a depressziót, vagy akár az öngyilkosságra való hajlamot is ide sorolják. Transzgenerációs traumát vélnek a háttérben meghúzódni.
Mindenképpen lehet egy olyan átadott családi minta a megküzdésre, hogy feladjuk. hogy nincs értelme, hogy belesüppedünk a tehetetlenségbe, és ez is át tud adódni, hogy nincs kiút, nincs fény az alagút végén.
És ez mennyire szociális minta, mert ugye látjuk, hogy hogy működnek a felmenőink, mi magunk is így építkezünk, és mennyire szól ebbe bele a genetika, mert talán azt is érdemes az epigenetikát idehozni egy kicsit.
Igen. Természetesen egy adott genetikai készlettel születünk. Ezen nagyon változtatni nem tudunk, de azt is kimutatták a kutatások, hogy az ősök által, felmenőink által megélt traumák is átadódhatnak genetikusan, illetve a megküzdési minták is átadódhatnak, csak itt nagyon fontos egy különbséget megértenünk. A genetikai állományunk nem változik, de minden génünk bekapcsolható és kikapcsolható egy speciális mechanizmus az epigenetikus hatások által. Ez azt jelenti, hogy a gén kap egy jelzést, egy külvilági hatásra például, hogy az általa termelt fehérjéből, ami meghatároz egy bizonyos fajta viselkedést, több termelődjön, vagy kevesebb. Tehát ha például valaki tartósan reménytelennek érzi magát, és úgy végződött egy története, hogy belebukott, nem érdemes tovább menni, stb., akkor ez egy nagyon erős hatás lehet, és egy üzenet az utódok felé, akár nem tudatosan is, hogy ne menj tovább, állj meg, hajtsd le a fejed, hajtsd bele az igába. És ezt át tud adódni az epigenetikus hatások révén, tehát pontosan azok a gének, amik az asszertivitást támogatnák, vagy teszik lehetővé, nem fognak olyan aktivitással működni.
De ez azt is jelenti, hogy ez, mivel evolúció szempontjából mindenképpen egy gyorsan változó elem, éppen ezért le is építhető.
Pontosan. Arra is egyértelmű kutatások vannak, hogy akár egy jó pszichoterápia alatt, ha a géneket vizsgálják, a gének aktivációját, változni tud. És nyilván nem varázsütésre, de ebbe évek munkáját kell tenni, de hogy ez bizony változhat. És a pozitív tapasztalatok is abszolút felülírhatják az őseink negatív tapasztalatait.
Mi az, ami miatt generációról generációra tovább örökítjük ezeket a hatásokat? Nyilván nem csak az, hogy nem tudunk róluk, nem csak az, hogy automatizmusokkal működünk, és azt hangoztatjuk, azt képviseljük, amit otthon láttunk, hallottunk, elfogadtunk másoktól. Mi az, ami miatt tovább megy ez a transzgenerációs örökség?
Egyszerűen biztonságot jelent az, amit megszoktunk. Tehát, hogy az a keretrendszer, amiben felnőttünk, függetlenül attól, hogy azt mennyire látnánk mások, vagy látjuk mi kívülről jónak, az adja a biztonságérzetet. És ezért nagyon nehéz kilépni abból a keretrendszerből, amiben felnőttünk.
Ez már egy előrelépés, ha ki akarunk lépni, mert az azt jelenti, hogy rálátunk, vagy legalábbis kényelmetlenül érezzük magunkat. Sokan szerintem úgy működnek, hogy nem is tudják, mi a baj.
Pontosan. Akkor tudunk változni, a pszichoterápiába is az visz embereket, hogyha fáj valami, tehát ha szenvedünk, akkor van esély a változásra. Ezért mondjuk, hogy a krízis és a trauma az nem egy rossz dolog feltétlenül, persze fájdalmas, de esély a változásra.
És van itt még egy komoly buktató szerintem, ami aztán főleg a világégések kapcsán nagyon sokat jön szóba, ez az elhallgatás művészet, amiben szintén nagyok tudunk lenni mi emberek, családok.
Igen. Automatikusan jön létre. Ha valami fáj, olyan, mint hogyha van egy seb rajtam, és fáj, nem szeretem piszkálni. Ugyanígy azok a lelki tartalmak, amik fájnak, különösen, ha szégyennel vagy bűntudattal járnak, azok automatikusan, konkrétan eltávolodnak a tudatos szinttől. Nem jó velük foglalkozni, és ez nem egy tudatos döntés eredménye. Egyszerűen így működünk. Ahhoz, hogy fenntartsuk a hétköznapi életünket, nem lehet, hogy elárassza a tudatunkat folyamatosan egy állandó negatív állapot. És ezért felszín alatt maradnak, ami nem azt jelenti, hogy elveszítik az energiájukat vagy a hatóerejüket. Ugyanúgy működnek tovább, sőt, pontosan ez a lényeg, hogy egy-egy külvilági hatásra, ami emlékeztet a valamikori rossz történetre, aktiválódik a teljes tartalma mindannak, ami volt.
Tulajdonképpen miből lesz trauma? Mert pár dolgot föl tudok sorolni, amiről tudjuk, hogy mi okozhat traumát, például a szegénység, a rasszizmus, hát a természeti katasztrófákról, meg a háborúkról nem is beszélve, a családon belüli szexuális zaklatás, a gyűlöletből elkövetett gyilkosságok, ezek mind-mind, és sok minden más is, de hogy lesz belőle trauma, ami megmarad a mélyben?
Annak, aki átéli, a hozzáállása és a megélése határozza meg, hogy ezt traumatizálni fogja-e vagy sem. kezdjük onnan, hogyha történik valami, ami váratlan, és amivel meg kell küzdeni, a szervezetnek egy automatikus reakciója az, hogy rengeteg energiát mozgósít, és beindítja automatikusan a küzdj vagy menekülj reakciót. Ha ez sikeres, tehát meg tudtunk küzdeni, vagy el tudtunk menekülni, akkor pipa, tehát akkor nem traumatizálódunk. De ha ez nem sikeres, és azt élem meg, hogy tehetetlenné és kiszolgáltatottá váltam, akkor abból traumatikus hatás lesz. Tehát akkor beindul ez a poszttraumás reakciósorozat.
És az idő ezeket a sebeket nem gyógyítja, csak elfedi?
Hát ha nem lesz egy olyan korrektív emocionális élmény, mert nem feltétlenül kell ehhez terápia, tehát találkozhatok, visszaszerezhetem a bizalmamat, például a világban, az emberekben, akkor akár meg is gyógyulhat a trauma. De ha ez nem történik meg, akkor az idő önmagában nem segít.
Tudtok említeni olyan helyzeteket, amik reveláció értékűek voltak az alanynak, és említhető, hogy mik derültek, vagy derülhetnek ki egy ilyen terápiás folyamatban?
Számos ilyen történet van, hogy mi minden derülhet ki a múltból. Most eszembe jut hirtelen egy olyan kliens, akinek nagyon-nagyon sok baja volt a gyerekvállalással. Hát kezdve onnan, hogy az első terhessége nem a várt terhesség volt egy egyetemi kapcsolatban, abortusz lett a vége. A második terhessége abortusszal végződött, de az már nem szándékos, hanem elvetélt. A következő terhessége majdnem elvetélt, és egyszerűen nem értette, hogy mi történik vele, mikor valójában ő szeretne gyereket, és valahogy nem, egyszerűen nem akar sikerülni ez a történet. Aztán később lett családja, tehát nagy nehezen mégiscsak megoldódott ez a történet, és egyszer az édesanyjával beszélgettek, az akkor már ilyen 70 körüli anyukájával, nézegették a régi családi iratokat. És ahogy nézegették, előkerült a szüleinek házassági anyakönyvi kivonata, és ránéztek a dátumra, és észrevették, hogy hoppá, ez a 30-as években volt, hát 2 hónappal az anya születése előtt házasodtak össze. És tehát az anya csak nézte, és de ez nem lehet igaz, hát biztos elírták, de hát ez egy hivatalos irat volt, nem írták el. Tehát, hogy tulajdonképpen akkor derült fény arra a titokra, hogy itt volt egy olyan teherbeesés, ami nem tervezett, nem várt volt, valószínűleg nem volt szándékos ez a házasság, de hát muszáj volt feleségül menni, és innentől kezdve a családban ez a gyerekvállás, várandóság, házasság előtti kapcsolat, ez egy tabu lett. Tehát ez a kliens se tudta a saját anyjával soha megbeszélni, se a saját abortuszait, semmit. Tehát tabu alá került az egész, hogy hogyan lehet, hogyan jöhet gyerek egy nő életébe.
Van-e olyan, hogy nem tudunk egy ilyen hatást felmutatni a saját működésünkben, de tudunk a múltból olyan családi történeteket, ami okot adhatna rá? Érdemes kutakodni, vagy hagyjuk a fenébe, hogyha úgy érezzük, hogy a működésünk
nem zavar? Én azt tapasztaltam a klienseimnél, hogy érdemes. A hogyan majd arra rátérek, hogy érdemes, mert olyan, mintha helyére kerülne egy puzzle darab. Uh-huh. És pusztán az értelem és a megnyugvás, hogy aha, értem már, hogy ez nem csak velem történt meg, és nem a semmiből jött, hanem hordozok valamit, egy olyan történetet, ami nem tudott megnyugodni. Egy olyan energia van bennem, ami újra és újra felszínre akar törni, és ha ezt megértem, hogy honnan ered, valóban megnyugvást okozhat, testi szinten is, lelki szinten is. Na és a kutakodásról még egy dolgot. Tehát nem érdemes úgy kutakodni, hogy erőszakkal kicsikarni az anyából, ha még él, vagy a szülőkből, vagy a nagyszülőkből a történeteket. Finoman, kedvesen, mert a traumatikus történetekről nagyon nehéz beszélni. Lehet, hogy nem is akar róla beszélni. Tehát, hogy próbáljuk meg, én mindig arra bíztatom a klienseimet, hogy próbálja meg, de figyeljen arra, hogy mennyit bír a másik.
Egyáltalán a trauma feldolgozás során, hogyha vélhetően ilyesmi van a háttérben, mennyire kell ismernünk az eredeti történetet?
Nem kell ismerni az eredeti történetet. Sőt, azt mondom, hogy amikor a trauma terápiában dolgozunk, nekem, terapeutának sem muszáj ismernem a kliensnek a történetét, ha szégyeli és nem akarja elmondani. Dolgoztam már így klienssel. Az a lényeg, hogy együtt tudjak vele lenni, és a módszer mentén ő megélje azokat a gondolati, érzelmi és testi változásokat, amik a feldolgozás során bekövetkeznek.
Nagyon érdekes. A múltkoriban nézegettünk régi családi fényképeket a testvéremmel. Nagymamánk volt a nagy elhallgató a családban, és mindig úgy tudtuk, Öten voltak testvérek, 4 lány és 1 fiú. És találtunk most egy fényképet, ahol a nagymamánk még nincs rajta, mert akkor volt várandós vele az anyukája, de kiderült, hogy ott van egy plusz gyerek, akiről mi nem tudtunk, és ki van szúrva a szeme a fényképen.
Azt a mindenit.
Hát már rég nem él, tehát kérdezni semmiképp sem tudjuk őt, de legendásan ő volt a nagy elhallgató a családban.
Igen, valószínűleg mindent, volt neki mit elhallgatni.
Mindent a szőnyeg alá. Érdemes utána menni?
Én biztosan utána mennék. Érdekes ez a szemkiszúrás a fotón, hogy az is egy agresszív aktus. Ez az az energia, amiről beszélek, mint transzgenerációs energia, hogy megjelenik talán más formában, de ott van a családban. Ha történt valamilyen agresszív, nem tudom, történet, az egyszerűen ott cirkulál.
Akkor is érdemes vele foglalkozni, ha nincs manifest jele, egyértelmű jele.
Igen.
Térjünk át a mesékre, mert ez még mindig csak a bevezető volt, következik a bevezető második fele, a meseterápiáról beszélgessünk egy kicsit Zsuzsa után most Vaskor Grétával. Tehát az elmúlt években már eléggé ismert, közismert lett a mesékterápiás felhasználása. Ugye a népmesék azért is alkalmasak terápiás módszerként, mert a különböző kibillent élethelyzetekre, problémákra, elakadásokra nem megoldást mutatnak, hanem utat mutatnak, hogy merre induljunk, mit csináljunk. Miért lehetnek a népmesék, a meseterápia, miért lehet alkalmas a transzgenerációs hatások és traumák megsegítésére, segítésére? Hol ér össze a kettő, Gréta?
Egyrészt nagyon sok történetben, nagyon sok mesében pontosan ezekről a témákról, megakadásokról van szó. Természetesen nem úgy mondja a mese, hogy most egy transzgenerációs megoldási történetet, mesét fogok mondani, vagy egy krízis mesét, hanem a történet megy, a mese áramlik, és maga a témája az tulajdonképpen nem más, mint egy transzgenerációs nehézség, probléma, akadály bemutatása, annak a megoldása, feloldása. Egyrészt ránézni, megélni, és utána, hogy a főhős mit tesz, mit tud tenni, mit tud lépni, milyen külső és belső segítségek kellenek ahhoz, hogy ezeket a témákat megdolgozza és megoldja. És hogy miért alkalmas? Hát maga a történet, maga a mese nagyon sok minden miatt alkalmas segítésre, terápiába. Egyrészt ez egy koherens narratíva, egy koherens történet. Van eleje, közepe, vége, ami segít feldolgozni a saját történetünket, részekre szaggatott saját életünket egy egységbe foglalni, fogalmazni. Tehát például ezért is nagyon-nagyon alkalmas. Másrészt tele van sűrített képekkel, szimbólumokkal, archetipusokkal. És ezek a képek, sűrített képek, szimbólumok, érzéseket, érzeteket hívnak. Egy veres torony, erdő sötét mélye, megnyit olyan belső tereket, megéléseket, amikhez lehet, hogy másúton nehezebben, vagy nem lehet hozzáférni.
Sokan megkockáztatom, hogy így is nehezen férnek hozzá, tehát a szimbólumok mögé látni, mögé menni, az mindig egy elhatározás kérdése.
A szimbólummal való kapcsolódás az nem biztos, hogy elhatározás kérdése. Az lehet, hogy elhatározás kérdése, hogy én mondjuk mesét választok egy segítő folyamat eszközéül, de amikor egy szimbólum megjelenik, és az a szimbólum élővé tud lenni, az nem elhatározás, hogy megnyílok neki, vagy nem. Hogy borzongok tőle, hogy érzelmi hatást fejt ki bennem, vagy
annak
nem.
Annak a detektálása elhatározás kérdés, hogy én ezzel szemben merek-e nézni. Lehet, hogy szeretek egy mesét, vagy éppen nem szeretek, de azt már nem vizsgálom, hogy miért szeretem, vagy miért nem. Mm. Tehát, hogy elkezdjek utána menni, ahhoz kell egyfajta szándék.
Abszolút, de mondjuk aki meseterápiába jön, az lehet, hogy egy olyan szándékkal érkezik, és azért izgalmas szerintem még a szimbólum, mert mesélni nem csak akkor szoktunk, vagy akkor szoktam, hogyha egy segítői attitűdből, vagy egy terápiás szándékból, hanem egyszerűen mesét hallgatni, mesét mondani lehet azért, mert élvezzük, mert jó. És akkor is megérinti az embert, akár megborzong, akár félni kezd, akár haragot érez, undort, valamilyen érzetet kelt, de utána a mese éppen azért, mert mese ezt az egész történést, folyamatot lecsendesíti, rendezi, valamilyen megoldást ad, és akkor lehet ezzel menni. Addig fogunk borzongani, vagy addig fogunk valamilyen érzelmi kapcsolódást tenni a mesével, ameddig talán bírható, ameddig tartható, kezelhető, és amikor felhangzik, hogy boldogan éltek, még nem haltak, akkor ott is hathatjuk a történetet, de ha hatott ránk, hogyha valamit nagyon megmozdított, akkor ott van a lehetőség, hogy akár dolgozzunk vele, és elkezdjünk akár rajta gondolkodni, vagy azokkal a képekkel tovább menni, tovább lépni, amik hatottak ránk. És azért jó még a mese szerintem, mondjuk egy traumafeldolgozásnál, mert azon túl, hogy van egy koherens narratíva, vannak megoldási utak, és szimbólumokon keresztül lehet vele kapcsolódni. A mese egyrészt tükör is, tehát fölismerhetünk benne nagyon-nagyon sok mindent, közelíthetünk, és el is távolodhatunk. Beszélhetünk a gonosz mostoháról, a síró nevető szemű királyról, az átkot adó anyáról, vagy egy boszorkányról, és ez segít egy picit távolítani, ránézni, de közelebb is léphetünk, és fel is ismerhetjük, hogy ó, hát az a gonosz boszorkány, az tulajdonképpen valami nagyon közeli, nagyon ismerős. Lehet, hogy nagyanyám, anyám, vagy bennem élő valaki. Tehát megadja a mese ennek a játéknak a lehetőségét, a közelítésnek és a távolításnak, és ez azt gondolom, hogy egy védelem is. Uh-huh. Hogy ne árasszon el minket valami. És hogyha készen állunk, akkor meg közel tudunk lépni.
Igen, azt mondtad, hogy nagyon fontos mondatnak érzem, hogy pont annyit mutat meg, amennyit elbírunk. Uh-huh. Gondolom a terapeuta dolga elsősorban ezt a gyeplőt kezelni, érzékelve a kliens határait, vagy reakcióját.
Abszolút, és nagyon fontos azt is látni, hogy például a mesében hol vannak biztonságos helyek, terek. Hogyha valami túl sok, akkor akár a mesében is lehet mozogni. Ez egy belső film, belső mozi, akkor oda lehet lépni. A mesében vannak segítők, akkor a segítőkkel lehet kapcsolódni a folyamat során. Tehát nagyon-nagyon fontos ennek a dinamikája, és semmiféleképpen nem szabad erősen, erőteljesen megnyitni, oda tenni, értelmezést adni, hanem a mese maga a minősége, lehetőséget ad arra, hogy abban a ritmusban, dinamikában menjünk, ahogy aki dolgozik vele, elbírható neki, kibírható neki, és élhető neki.
Hogy jött létre ez a találkozás köztetek? Tehát a traumafeldolgozás, a meseterápia, hogy ért össze? Milyen felismerések, vagy netán előzetes közös munka folyamánya volt ez?
Nem volt előzetes közös munka, inkább az én oldalamról előzetes figyelés volt, követése annak, ahogy Zsuzsa dolgozik, illetve én részt vettem két workshopodon, egy elméleti és egy gyakorlati workshopon, és nagyon-nagyon tetszett az a szemlélet, az a rendszer. Azért is, mert hogy egy lenyomatát, illetve egy megmutatkozását nagyon megtaláltam, megláttam a történetekben, mesékben is. Egy másik aspektusán, másik szintjén, és ez nagyon inspiráló volt. És akkor én megkerestem Zsuzsát, hogy mit szólna hozzá, hogyha a mesét és a szakmaiságot, ennek az egész vonatkozását összehoznánk, kapcsolnánk, közösen akár gondolkodnánk, hogy hol vannak itt az összeérő pontok, témák, és valahogy így indult egy levéllel.
Egy traumaterapeuta keresi az új utakat, vagy vannak jól bejáratott utak, módszerek, eszközök, vagy ezt terapeutája válogatja. Gondolom azért kipróbált módszerek, azok biztonságot adóak.
Így van, én azt gondolom, hogy egy alapmódszer jó, ha van, amit alaposan megtanulunk, és aminek mentén egy esetet, egy kliensnek az esetét át tudjuk tekinteni. Nekem is van egy ilyen módszerem, ez az EMDR terápia, de azzal együtt, hogy ebben is fejlődök, tehát újat és újat tanulok ezen a területen is, szívesen tekintek más módszerekre. Nekem az első kitekintés a művészetterápiás eszközök használata volt, de ugyanígy a meseterápiás eszközök is. Tehát nem volt idegen az, amivel Gréta megkeresett, hogy nézzük meg, hogy hogyan kapcsolható össze ez a két téma.
Sokak fejében szerintem még a mai napig úgy él, ugye a mese a gyerekek műfaja, és nem a felnőtteké, pedig ezt érdemes lenne alaposan átírni a fejünkben, ezt a nézetet, mert sokszor az az érzésem, hogy a legkevésbé gyerekeknek való, ha csak nem célzottan egy problémájukkal szeretnénk foglalkozni.
Hát a mese az egy felnőtt műfaj tulajdonképpen, és valójában is. Természetesen nem csak felnőtteknek szól, hanem a gyerekeknek is. Ezt régen úgy oldották meg, hogy mondjuk amikor meséltek közösségekben, akkor a mesemondás elején olyan meséket mondtak el, amit gyerekfül is hallhatott, aztán ahogy ment később az idő, egyre sötétedett, egyre később lett, a gyermekek kidőltek, és akkor jöttek azok a nehezebb, keményebb, akár pajzánabb történetek.
Hát ez mint a filmek.
Mint a filmekben, tulajdonképpen igen, hogy mondjuk este 10-ig még nyáron lehet hallgatni, meg egy kicsit lágyabb történetek, vagy könnyebb történetek mennek, aztán jönnek a horror történetek, mesékben is vannak különben ilyen szintű történetek. Tehát a hagyományos kultúrában a meséken, történeteken, mítoszmesélésen keresztül adták át a tudást, az információt. Tehát ez egy felnőtt műfaj. Nagyon jó, hogy a gyerekeknek is mesélünk, és nem csak akkor kell mesélni a gyereknek, ha valami problémája van, mert mesét hallgatni, történetet hallgatni, felszabadító örömforrás. Tehát nem csak tanítás miatt mesélünk, hanem egyszerűen jó együtt lenni, történetet hallgatni. Tehát ez egy közösségformáló, kapcsolatformáló erő is. Úgyhogy szerintem az, hogy egy szülő, egy nagyszülő este összekucorodva a kisgyereknek mesét mond, vagy olvas, az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos, stabilizáló, biztonságot adó, kapcsolatot erősítő dolog. Igenis, meséljünk gyerekeknek, nem mindegy, hogy mit.
Hogy válasszunk mesét gyereknek?
Nagyon jó meseválogatások vannak most már. Tényleg szakemberek által válogatott, akár életkor szerint is ajánlott meseválogatások vannak. Érdemes ezeket nézni. Érdemes olyan mesekönyveket venni, amik nem sűrítettek, nem lebutítottak, nem lerövidítettek. Ez nagyon fontos.
Mert
kihagyják a lényeget belőlük, mert egy ilyen kicsit ilyen rózsaszínes szirup lesz belőle, a kicsit zsákutcák, a drámaibb helyzetek le vannak vágva, a farkas hasából nem vágjuk ki nagymamát és Piroskát, hanem kézenfogva ugrándozunk majd együtt a erdőben, és virágokat szedünk, és akkor itt elfelejtődik, hogy igazából például az a farkas mit hív be, és nem adjuk meg azt a megküzdési összesűrített szimbólumot, amit mondjuk az eredeti, most ezt apostrofba teszem, a mese üzenne, tehát hogy jó olyan válogatásokat keresni, amit hiteles szakember állít össze, ami nem csonkolt, de olyan mese van benne, ami az adott korosztálynak megfelelő. Egy 3-4 éves gyermeknek nem kell mesélni fél órás, 30-40-50 perces nagy hatalmas tündérmeséket rengeteg elágazással. Tehát, hogy érdemes így.
Ilyen. Tehát ez szempont, de a halálról, az agresszióról, az elmúlásról, a problémákról lehet mesélni.
Abszolút lehet mesélni.
Mert sok szülőben ez a félelem él, hogy találkozhat-e a gyerek, júj, kíméljük meg, védjük meg, nem kell, hogy a borzalmakkal találkozzon 3-4-5 évesen.
A mesében nem öncélú a borzalom, a halál, a fájdalom, a szenvedés ábrázolása. Mindig van célja és van kerete, nem öncélú. Ott van nagyon-nagyon sok segítő, ott van ennek az egész kibillent, megbillent, mondjuk akár félelmetes történetnek a megoldása, a megküzdése, hogy hogyan tud a mesehőse megküzdeni. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos példákat tudnak adni a történetek, a mesék, és kellenek is, mert hát a világ az arról szól, hogy meg kell tanulnunk megküzdeni, meg kell tanulnunk, hogy hogyan szabályozzuk önmagunkat, hogyan lépjünk ki, mert a világban igenis vannak hétfejű sárkányok, meg boszorkányok is vannak, és valahol van egy kardunk is, amit néha elő kell húzni, és le kell vágni egyszerre azt a hétfejet.
Van egy kifejezés, amit Zsuzsannánál olvastam, ez pedig a trauma szemüveg szó, igen, ami a pszichológiában használatos, szintén segíti a megküzdést.
Először is úgy használjuk, hogy amikor én terapeutaként felteszem a trauma szemüveget, akkor olyan szemmel vagy füllel hallgatom a klienst, hogy az a kérdés van bennem, hogy mi történt veled. Tehát nem azt keresem, hogy hogyan diagnosztizálhatom, milyen kategóriába tartozik az ő viselkedése, személyisége, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy mi történt veled. Ez a trauma szemüveg felfogás azt jelenti, hogy az, hogy valaki hogy viselkedik, hogyan működik a jelenben, nagyon meghatározza, hogy mit tapasztalt a múltjában. Akár a saját életében, akár transzgenerációsan.
Ha valaki nem érez elég bátorságot, mert biztos van ilyen hallgató is, ahhoz, hogy szakemberhez forduljon, mert túl sok információ, túl sok érzelem, túl sok bármi történhet, érdemes-e, szabad-e elindulni? Meddig lehet egyedül menni ezen az úton?
nagyon sok olyan könyv van, a önsegítő könyv, ami jó színvonalon tud segíteni abban, hogy észrevegyük, hogy meddig tudunk egyedül menni. Tehát szerintem akkor érdemes egy könyvvel kezdeni, nagyon sokat át lehet lapozni ezekből, és ahol úgy érezzük, hogy na most már nagyon túltelítődtünk, ez már sok, már nem tudom kiverni a fejemből azt, ami történt, és zaklatottá válok, és akár napokig zaklatott vagyok, amiatt, amit olvastam, vagy amit ez bennem felébresztett, ott érdemes elgondolkodni azon, hogy keressünk meg segítőt. De nem biztos, hogy ez be fog következni. Lehet, hogy szépen végig tudunk menni, és egészen jól tudunk dolgozni a saját történetünkkel egyedül is.
Ugyanez igaz a mesékre is? Ha elkezdem olvasni a meséket, számomra kedves történeteket, vagy érdekes történeteket, nyújthat úgy segítséget, hogy ne temessen a maga alá, vagy esetleg ne távolítson el nagyon magától?
Igen. Bár azt gondolom, hogy a meseterápia az a mesével való tudatos munkát jelenti. Tehát, hogy valahogy azt a történetet elkezdjük feldolgozni, kapcsolni hozzá. De elindíthat gondolatokat. Nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy valaki olvas egy mesét, egy történetet, vagy akár a saját régi kedvenc történetét, és vannak benne pontok, amik nem hagyják békén, amik izgatják, amit érdeklik, és elkezd rajta gondolkodni, elkezd kognitíven kapcsolódni hozzá, vagy akkor érzelmileg megpróbálja megérteni, megfejteni. És szerintem ez is egy nagyon izgalmas kaland tud lenni. Egy szintig ez biztos, hogy el tud vinni, tud támasz lenni, tud akár a mese olyan mondatokat is adni, amik erősíteni tudnak. Én csak rajta, vagy indulni, tehát például nagyon sok mesében ez az elindulás, útnak indulás képe ott van, mint egy ilyen behívó indulási kép, és hát akár olvasgatja, nézegeti, hallgatja, és akkor akár ez a képként is megjelenik benne ez a bekapcsoló mozdulat. Tehát, hogy igen, lehet vele, egy szintig el lehet jutni. Így van.
És már az önmagában biztató lehet, hogy nincsen probléma nélküli mesehős. Mindenkinek van valami baja.
Ez egész biztos, és hát ez az egyik nagy alaptanítása a történeteknek is, hogy tulajdonképpen olyan történet nincs is, amiben ne lenne valamiféle kis probléma, vagy nagy hatalmas történet. És a másik nagy tanítása, hogy a legtöbb mesében, most varázsmesékre gondolok, a főhős nem egyedül oldja meg ezeket a problémákat, van segítője. Valamikor nem is egy, hanem nagyon sok segítő támogatja tanáccsal, útmutatással, iránymutatással, meghallgatással, pihenj meg, adok neked azt. Tehát ez is egy nagy útmutatása. Így tulajdonképpen a mesék is, vagy a önsegítő könyvek, a jó színvonalú könyvek is lehetnek ilyen segítők. És a mesében még szokott lenni, ezt nagyon-nagyon szeretem, amikor egyik mesei, mondjuk öregasszony vagy öregember azt mondja, hogy pihenj meg nálam, adok neked egy aranyalmát, aranykörtét, ugyan nem tudom, hogy mit kell tenned, de ezt a megpihenést megteheted, de menj el a nénémhez, majd ő segíteni fog neked. És tulajdonképpen a könyvek is tudják ezt adni, hogy nálam megpihenhetsz, kaphatsz egy kis aranykörtét, valami táplálékot, de igazi megoldást én nem fogom tudni neked adni, menj vele tovább, dolgozz vele tovább, menj egy bölcsebbhez, egy öregebbhez, egy nagyobb tudásúhoz.
Például terapeutához. Mitől nem kell tartania annak, aki mégis ilyen szélesre tárja a kaput, és belevág egy ilyen terápiába? Mi nem történhet meg vele?
Jó esetben nem fogja elveszíteni a bizalmát, nem fogják elárulni, és átélheti azt, hogy valaki igazából figyel rá, és törődik azzal, amivel ő maga sem tud törődni saját magában. Egy jól képzett traumaterapeutánál nem kell attól tartani, ez nagyon fontos, hogy újra elárasztja a traumatikus élmény, mert a traumaterápiás technikák éppen arra valók, hogy ettől megkíméljék a klienst, hogy újra elárasztódjon, és újra kelljen élnie az, ami a múltban szörnyűséges volt. Nagyon sokan attól félnek, hogy ezért nem megyek traumaterápiára, mert akkor újra át fogom élni azokat a borzalmakat. Nem. Tehát ennek megvan a technikája, hogy hogyan működik ez, hogy ne kelljen.
A megoldásnak, a révbeérésnek mi a garanciája?
Hát én nem tudom, hogy lehet-e garanciát adni bármire.
Mit nevezünk akkor megoldásnak? Mit nevezhetünk révbeérésnek?
Mindenképpen egyfajta olyan megkönnyebbülést, minthogyha letehetnénk a hátunkról néhány hátizsákot vagy terhet, vagy az ólomcipőt lehúzhatnánk a lábunkról, vagy kitisztulna a fejünk. Tehát mindenképpen könnyedebbé és energikusabbá válunk. Ez egy nagyon fontos eredménye egy jó terápiának, és nyitottabbá.
Ez minden terápiára igaz? Tehát ha külön nézzük a meseterápiát, külön nézzük a traumafeldolgozó terápiát, ugyanez a cél?
Tulajdonképpen azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy megtaláljuk a helyünket, hogy szabadabban élhessük a sorsunkat, most kicsit ilyen mesei nyelveket mondok, hogy észrevegyük az útnak indító tarisznyánkban, hogy ott nem feltétlen üres, hanem lehet, hogy van egy-két tápláló morzsa benne, és azt meg is tudjuk enni, hogy engedélyt kapjunk, hogy elmenjünk, hogy ellépjünk, mert a mesehősök is azt mutatják, hogy a pusztító boszorkány szülőktől, anyáktól el lehet menni, megvan az útja, módja, tehát engedélyeket ad, saját helyet talál, saját sorsba tud behívni.
Tulajdonképpen egy hitelesebb önmagamat építem fel a terápia során. Tehát közelebb kerülök ahhoz, aki akár genetikailag, akár személyiségemben valójában vagyok. Levehetek egy csomó mindent, ami nem én vagyok. Felfedezhetem azokat a gondolatokat, amik gátolnak. Kapcsolatba kerülhetek azokkal az érzésekkel, amik fájnak, és ezáltal sokkal-sokkal inkább önmagam leszek.
Egy másik szempontot hozok most be, ami szintén felébredhet abban, aki még nincs túl ilyesmiken, hogy mennyiben árulja el vajon a családját, a múltját, a szeretteit, akiktől akár rosszat is, vagy nehézséget is kapott, éppen ezért dolgozik rajta. Cserben hagyja őket?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert valójában az, hogy árulás történik-e, az nagyban függ attól, hogy mennyire dolgozza meg ezeket a bizonyos érzéseket, fájdalmas érzéseket a terápia során. Ez minél megdolgozottabbá válik, annál inkább formálódik az a történet, hogy mi történt vele. Addig, amíg úgy érzi, hogy ezzel bántaná a szüleit, nem is fogja tudni megengedni magának, hogy bizonyos érzések előkerüljenek. Tehát, hogy ez kéz a kézben megy, ez a bűntudat, szégyen, felvállalás, kapcsolódás önmagamhoz, és végül el fog tudni jutni oda, hogy egy olyan történetet alkosson, írjon újjá, egy valóságosabb, igazabb történetet, amiben szerepelni fog, hogy bántották, ha bántották, de hogy meg fogja érteni, hogy miért történt mindez. Tehát egyszerre lehet része az elfogadásban és a megbocsátásban is.
Erről mi majd beszéljünk a következő adásban, hogy ez hogyan zajlik, vagy hogyan történhet meg. Most egy kicsit tágítsuk a képet, hogy a pszichológiai és a terápiás munkában az öröklődésben milyen fontos hatása lenne, vagy lehetne a transzgenerációs ügyek feldolgozásának. Tehát az egész emberiség működését látjuk, mert mintha az lenne az összérzésem, hogy mintha nem kifelé mennénk az erdőből, a sűrű sötét erdőből, hanem egyre inkább befelé, elég, ha körülnézünk, nem csak a közvetlen környezetünkben, a tágabb, szélesebb nagyvilágban, a háborúk, a környezeti katasztrófák, a fogyasztói társadalom eszméletlen felpörgése, mintha egyre inkább szükségünk lenne rá.
Igen, nagyon fontos lenne, hogy rálássunk arra, hogy mi a mi részünk mindabban, ami történik. Én a felelősségről beszélnék. Nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogyha valami történik, valami rossz velünk, vagy a hozzátartozóinkkal, azonnal azt keressük, hogy ki tehet róla, ki rontotta el, és jogosan a haragunkat levezessük valakin. Hát a háborúk tulajdonképpen erről szólnak, hogy valakit kinevez az agresszor bűnössé, és ő jogosnak tekinti a támadást.
Kis háborúk is, a nagy háborúk is, a személyes is, és a világméretű is.
És a másik fél ugyanezt érzi. Tehát ebben nincs megbékélés, tehát ott veszítjük el valahol a fonalat, hogy azt keressük, hogy ki tehet róla, és ezt a másikat megpróbáljuk megváltoztatni, meggyötörni, rávenni, rákényszeríteni, hogy viselkedjen másképp, mint ahogy addig viselkedett szerintünk. Na most ez egy teljesen értelmetlen mechanizmus, mert nem az a lényeg, hogy miért alakult így a dolog, persze az is fontos lehet, hanem sokkal inkább az a kompromisszumkészség, hogy megérteni a másik szempontjait, megérteni a saját szempontjaimat, és azt kérdezni, hogy mit tehetünk, hogy ez változzon.
És hisztek abban, hogy ez kiterjeszthető, ez a fajta önismeret, önvizsgálat és változási igény? Minek kell ahhoz történnie, hogy ez kiterjedtebb legyen?
Van egy kiskapu. Az, hogyha valaki hatalomhoz jut, akkor már úgy érzi, hogy megteheti, hogy nem törődik azzal, hogy a másiknak milyen, és élhet, és elfogadhatja a saját igazát, anélkül, hogy gondolkodna rajta. Tehát tulajdonképpen a hatalom a kiskapu, hogy meneküljünk a saját szenvedés elől. Ha nálam van a hatalom, akkor nem én fogok szenvedni, hanem te, meg a másik, akit elnyomok.
Na, és ez a lánc hol törhető meg? Hogy törhető meg vajon?
De eszembe jut egy nagyon izgalmas és talán ismert magyar népmese is, a Csillagszemű juhász meséje, amiben a király azt követeli mindenkitől, minden alattvalójától, hogy amikor tüsszent, akkor mindenki hajbókolva őt köszöntse. És van egy ember a birodalomban, neki azt mondja, hogy én bizony ezt nem teszem. De nem így mondja, hanem mindenféle úton, módon. És tulajdonképpen ez a történet azt mutatja meg, hogy hogy lehet önazonosnak, énazonosnak maradni például egy ilyen helyzetben. Amikor akár arról is szól, hogy el foglak téged pusztítani, te csillagszemű juhász, ha nem csinálod azt, amit én teszek. Úgyhogy a mesék ismerik ezt, hogy mi van akkor, amikor van egy ilyen hatalom, és hogy lehet ellene tenni. A tanulság ebből az, hogy a csillagszemű juhász viszont teljesen énazonos, tudja a határait, ismeri az eszközeit, a helyén van, és ebből tud ellent mondani, nem feltétlen közvetlenül ellent mondani, hanem a cselekedeteivel, a jelenlétével ellent mondani ennek a királynak, és így végül ez az egész, amit a király képvisel, így szerte foszlik, nevetségessé válik, kibukik. De ehhez az kell, hogy a mi csillagszemű juhászunk ott bent én azonos legyen, helyén legyen, ismerje az eszközeit, az erőforrásait, és ehhez szerintem az önismeret nagyon fontos.
Ez ragadóssá válik? Tehát a mesében hogy oldódik meg? Mert egy fecske nem csinál nyarat, egy csillagszemű juhász mi módon tudja megtörni ezt a hegemóniát, ami másokat leigáz?
Hát abban az egy birodalomban, ott megtudja, és ő lesz a király. Mert a mesékben különben vannak jó királyok. Vannak olyan királyok, akik nem arra használják a hatalmukat, hogy a félelmüket és a tehetetlenségüket rá valami más épüljön, és áttegyék másra, és másokon keresztül valamit megéljenek, hanem a jó királyok arra használják a hatalmukat, hogy a birodalmukat gyarapítsák, hogy a határaikat stabillá tegyék, hogy átlátható keretek legyenek, és törvények legyenek, és a jó királyok arra használják a mesében, a jó királyok arra használják a tudásukat, hogy az alattvalóik bőségben éljenek, és boldogságban. Ilyen nagyon egyszerű dolgokra használják az ő tudásukat és hatalmukat, szóval a mesék ismernek jó királyokat.
Ami nagyon fontos lenne, hogy csökkenjen a félelem, mert a félelem az, ami az embert összehúzódásra készteti, ami arra készteti, hogy köszönjön a tüsszentő királynak mindannyiszor, amikor tüsszent, és hogy ne merjen kiállni magáért. És az a hatalom, egy rossz hatalom, aki megfélemlítéssel operál.
Igen, de ez nagyon nehéz ám ezt a félelmet letenni, amikor a mindennapokra, a holnapra, az egzisztenciális biztonságra
így
kell
van,
gondolni.
Így van. Nagyon sokat jelent egyébként, ez nagyon érdekes, mert kevés holokauszt túlélő van ma már, néhányan vannak, de akik túléltek és nagyon sokáig éltek, azok arról számoltak be szinte mindegyik, hogy gyerekkorukban egy biztonságos, szerető család vette őket körül, és megtapasztalták azt az érzést, hogy milyen tartva lenni, biztonságban lenni, sokkal kevesebbet féltek, mint például azok a gyerekek, akik bántalmazott családban nőttek fel. És ez ad egy olyan muníciót a felnőtt korra, ami valahogy ellenállóvá tesz a megfélemlítéssel szemben, vagy kitartóvá, vagy bizakodóvá, vagy reménytelivé. Én nagyon tudok haragudni azokra az emberekre, akik azzal operálnak, és azzal akarnak hatást elérni, vagy hatalmat gyakorolni, hogy félelmet keltenek, hogy be akarnak nyomni a megalázott, lealacsonyított szerepbe, mert az nem egy jó hatalom. Szóval, hogy hol érez véget? meg kell tanulnunk szeretni jobban egymást is, meg magunkat is. És hát igen, ezt kicsibe tudjuk mi, például terapeuták, tanítani, csinálni. De hogyha minél többen hallanak róla, vagy tudnak róla, akkor talán cseppenként terjed.
És van még egy nagyon fontos szempont, ami az ember sajátja, ez a bírvágy, hogy mindig többet és többet. Én tudom, hogy a fogyasztói társadalom kultúrája ezt nagyon felpörgette, megerősítette, de mindig mindenből többet akarunk, mintha ez sem lehetne az emberből száműzni.
És ez volt is mindig, mert erre is van egy mese természetesen. Nagyon sok változat lehet, hogy ismerik a hallgatók is, meg ismerette is Ági azt a történetet, a halász nagyra vágyó felesége. Ez egy orosz Puskin által leírt változat, de hogy ennek tényleg van sok népmesei változata, mindenféle. Néha hal, néha madárka, néha egy nyírfa teljesíti a szegény ember, mindig különben a férfi az, aki megy az asszony és a madárka vagy a hal között, és az asszony mindig egyre többet, egyre nagyobbat akar, egyre nagyobbat, végül ő akar a cárné lenni, még ezt is megkapod, de ő akar az Isten lenni, minden, és aztán egyszerűen így szétpukkad az egész történet. Tehát ez a folyamat mindig itt ér véget, hogy lehet egyre többet, hogyha ennek van értelme, ha van célja, hogyha ez az életért van. De van egy idő után már nagyon-nagyon öncélú lesz ez az egyre több, egyre nagyobb hatalom. És a mese azt mutatja, tanítja, mondja, hogy ennek a vége a kipukkadás lesz. Az, hogy van egy határ, van egy vége.
Még annyit ehhez mindenképp hozzáfűznék, ehhez a birtoklás vágyhoz, vagy birtokvágyhoz, hogy én azt tapasztaltam, akár a kliensekkel dolgozva, hogy az az érzés és élmény, hogy még kell, még enni akarok, még inni akarok, még tárgyakat akarok, ez mindig valamit fed, mégpedig fed egy ürességet, egy ürességérzetet, ahol nem találom magam. Az üresség, az meg valójában egy eltávolodás a nagyon fájó érzelmektől. Tehát, hogy tulajdonképpen a bírvágy mögött is meg tudjuk találni azt, hogy valami nagyon nincs rendben a mélyben. Valami nagyon fájna, de ezzel nem akarunk kapcsolatba kerülni. És az üresség okoz egy olyan éhséget, amit állandóan tömni és tömni és tömni kell.
Oda jutottunk a mai adás végén ki, ahonnan indultunk, azokhoz a múltbéli örökségekhez, traumákhoz, hatásokhoz, amit az ősöktől kaptunk örökül, és amelyeket viszünk tovább, és amiről érdemes beszélgetnünk még a következő adásban is. Mára megköszönöm Vaskor Gréta pár- és családterapeutának, meseterapeutának, és Magyarorsi Révész Zsuzsanna pszichológus traumaterapeutának a beszélgetést. Tehát akkor egy hét múlva innen folytatjuk. Hallgatóinknak köszönöm a figyelmet, Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám nevében búcsúzom, Sugár Ágnest hallották.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.